hogy a gyerek számára alkalmas, a gyerek igényeit kielégítő iskolát kellene csinálni, és ebben történik valami fajta változás, ami sokszor lassúnak tartunk, és sokszor a konkrét folyamatok egy-egy országban nagyon szembe tudnak menni vele, mint ahogy ma is Magyarországon.
Sőt, egy-egy országon belül is sokfajta térségbe gondolom, erre is gondolom, nem csak egy ország egészen, hanem talán még részleteiben is gondolom. De Iszra, mit gondol erről?
Hát először is azt gondolom, hogy az a nagyon sokféle iskola rendszer, amiről beszélt, az állami, egyházi, az alternatív és a tanulócsoportok, itt egy picit keverednek a dolgok, mert az első kettő, illetve az első három, hogy az állami, egyházi, alternatív, itt alapvetően különböző fenntartókról beszélünk, ami most egy picit egyszerűsítsük le technikai kérdéssé, de az, hogy tanulócsoportok jönnek létre, és gombamód szaporodnak, az egy olyan egyre ilyen felfelé vezető spirálként gyorsul, hogy ezzel a képzavarral élhessek, hogy ez egy iskola használói visszajelzés, ahogy mondta, azok a társadalmi csoportba tartozó szülők, akik ezt megtehetik, lábbal jelzik azt, hogy a végtelenségig elégedettenek az állami szolgáltatórendszer, ezért kilépnek belőle, és megoldják maguk között a gyermek oktatását, de ez egyfelől teljesen érthető és legitim, hiszen mindenki elsősorban a saját gyermekért és a saját gyermeke boldogulásaira, róla való gondoskodásért tartozik felelősséggel, de ugyanakkor a tekintetben egy picit el kellene azon gondolkoznunk, hogy egy nincs rendjén. Az oktatás az egy állami közszolgáltatás, ami adóforintjainkból azért van, hogy minden egyes gyerek hozzáférjen ugyanazokhoz az állami, oktatási szolgáltatásokhoz, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést kell a mindenkori államnak, a mindenkori kormánynak garantálnia. Na most akkor, hogyha az úgynevezett elit vagy a középosztály a saját érdekérvényesítési képességét arra használja, hogy a saját köreit kivonja ebből a szolgáltató rendszerből, de a kis súlyát nem mozdítja meg, hogy társadalmi szinten a rájutó felelősséget felvállalja, és kifejezze az elégedetlenségét formális módon is, az nincsen rendjén. Ahogy lehet egy jó iskolát csinálni, azt gondolom, hogy jó iskola az reflektív iskola, ahogy Nahalka István mondta, és szeretnék egy picit visszalőni neki, hogy jó legyen a gyereknek, mindig ő szokta nekem mondani, amikor vitatkozunk, hogy de tulajdonképpen mindenki jót akar a gyereknek, ez mindig egy mondás, csak hogy mi a jó, arról mindig mást gondoltak minden egyes korszakban, és most szeretném ezt mondani én is. Én azt gondolom, hogy elsősorban azt kellene belátni, hogy ezerfélék a gyerekek, és amire igazából a fókuszt kellene most már helyezni, az az egyéni tanulási igényekhez való alkalmazkodás, az egész rendszert erre kéne felépíteni, és ehhez képest most, ami van, ez a, szokták mondani, olyan jó magyar hagyományos iskola, minden másról szól, elsősorban a tanítás fókuszú iskolát, hogy a pedagógusnak ez jó legyen, hogy a társadalmi csoportok ki legyenek elégítve a szeparációs igényeikkel, mindenkinek meg maga iskolája. Szóval csomó olyan dolog, ami végtelenül káros a jövőnkre nézve is, az egyes gyerekekre is, tehát valahol ezen kellene változtatni.
Igen, csak egyszer valamikor egy ilyen műsorban beszélgetünk a tanulás központú iskoláról, tehát tanítás központú helyett a tanulás központú iskoláról lehetne szükség, meg hogy legyen jó a gyerekeknek. De tulajdonképpen az igazság, hogy amikor én sok emberre beszélgetem, mert most egy SMS-ben is kaptunk, vagy egy visszajelzést kaptunk a Facebookon, ami arról szólt, hogy az a jó, hogyha rend van. Ugye tulajdonképpen a renddel kapcsolatos elvárások is mindig tulajdonképpen nem feltétlenül minden esetben rossz szándék terméke. És ugye azért a klasszikus Herbart iskola, amit szeretnénk már meghaladni, annak is egyébként volt egy ilyen kötelezettsége, hogy igaz, akkor van rend, akkor minden van rendben, hogyha a gyerekek csöndben vannak, hallgatnak, és elfogadják azokat a játékszabályokat, amit rárónak. És ugye azt mondta, hogy másfajta iskolára van most is szükség, ugye egyfajta, hogy is mondta, hogy ilyen tanulási képes saját tanulás.
Az egyéni tanulási egyéni szükségeket kell reflektálni.
Igen, de hogyan tudunk egyénileg tanulni? Ugye ilyen szempont nincs olyan fajta konstrukció, vagy olyan konstrukció ebben az értelemben, hogy azt egyénileg lehessen tanulni, ezt csak ugye a hercegek, grófok, híres emberek tehetik ezt meg.
Az egyéni igényekre való reflektálás, az nem azt jelenti, hogy egyénileg tanulnak a gyerekek. Egyáltalán nem ezt jelenti. Csoportban tanulnak, olyan közösségekben, amelyek az együttmunkálkodás közben tanulnak tulajdonképpen. A közösségek, a csoportok képesek arra, hogy mindenki számára olyan szerepeket juttassanak a tanulási folyamatban, ami az ő optimális fejlesztésükhöz jó. Ez persze tanulni kell, tehát ez nem olyan könnyű, a pedagógusnak sem könnyű irányítani, meg a gyerekek is viszonylag nehezen szokják meg, de ezt lehet tanulni, szóval ennek azért 100 év alatt, vagy lehet, hogy azt kell mondani, hogy 150 év alatt kialakultak a módszerei, csak hát el kellene sajátítani őket, és gyakorolni kellene, de nem is ez a lényeg, hogy elsajátítani, meg gyakorolni, elsajátítani azt azért nagyon gyorsan lehet, hanem az a lényeg, hogy hinni kellene benne. Ma a magyar pedagógusoknak egy nagyon nagy része nem hisz abban, hogy lehet a gyerekekre összpontosítva, személyre szólóan tanítani ezek között, a közösségi körülmények között, a csoportos tevékenységek szervezése által. Nem hisz benne, hogy ez működik. Mikor fogunk tanítani, hogyha egyébként játszadozunk az iskolában, kérdezik sokszor. Nem erről van szó nyilvánvalóan, ezek valódi tanulási lehetőségeket jelentenek.
Igen, csak ha ez így van, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy csomó új dolgot kellene megtanulni azoknak a pedagógusoknak, egyébként a pedagógus képzésben semmilyen módon nem találkoznak ilyen közösségfejlesztési, hogy legalábbis...
De találkoznak.
Legalábbis én amennyire találkozom végzett pedagógusokkal, nagyon keveset hallok vissza ezekből a tanult ismeretekből, az az érzés.
Évtizedek óta tanítjuk ezeket, tudom, a dolgokat a pedagógus képzésben.
Tudom, de jó lenne, ha ez a gyakorlatban is megjelenne nekem, ez a gondom. Tehát amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen nagyon jól meg lehet tanulni azt, hogy hogyan lehet együttműködtetni egy csomó embert, miközben mindenkinek a személyes törekvése is érvényesülnek, ez egy elképesztően fontos összempontrendszer. Most egy-két iskola meg is tud valósítani, mondjuk szoktunk ilyen finneket szoktuk idézni, bár a finnektől én most már sokszor nem szeretnék finnet példázni, de a finneknek egyik fontos szempontrendszere, hogy mindenki személyesen fejlesztje saját magát. Csak ugye az egy másik szempont, hogy meg kéne talán találni azt a fajta kaput is a gyerekek felé, akik, szóval kell tudni, hogy gyerekek nem csak az iskolából találkozódnak, nem onnan veszik fel az ismereteket. Tehát tulajdonképpen ki van szolgáltatva egy pedagógus azzal, annak, hogy bejön a gyerek az iskolába, és csomó ismeretet is, információt használ, amit lehet, hogy még ő se használ. Tehát valahonnan, igen, igen. Ennyi, tessék szólni.
A kifejezésen csodálkozom, hogy ki van szolgáltatva. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban van egy nagyon kényelmes, bevett szerep és feladat felfogása a pedagógus társadalomnak Magyarországon, hogy ő a tudás osztója, a gyerekeknek ő a tudást átadja, belediktálja. Az a helyzet, hogy erről már elég régóta tudjuk, hogy ez nem igaz. Attól függetlenül, hogy ez egy nagyon kényelmes dolog, hiszen annál egyszerűbb nincs, mint bemenni egy osztályba, és a 10-20-30 éve begyakorolt rutin szöveget letolni az osztálynak frontálisan, csak hogy ez már szélsőségesen nem működik. Tehát hogy meg kell tanulni, hát persze, hogy meg kell tanulni, és elsősorban én azt gondolom, hogy nem azért nem szeretnék megtanulni, mert valami újat kell, mert mondjuk idegen történt, hanem azért, mert ki kell mozdulni a saját komfortzónájukból. Ugye arról beszélt az elején, hogy...
Mi kényszeríti ő, hogy kimozduljon a komfortzónájából?
Hogy sikertelenek azzal, amit eddig csináltam.
Bocsánat, csak elnézést, közbe vágtam, de valaminek kényszeríteni kell, tehát magától nem...
Hát két dolognak kellene kényszeríteni. Az első maga, hogy az intézményrendszer úgy kéne, hogy működjön, hogy a pedagógusokat abban támogatja, úgy ösztönzi, hogy folyamatosan fejleszték magukat, hogy fontos legyen, érdekeltek legyenek abban, hogy sikeresek legyenek többek között a tanulóikkal. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy minimum, tehát előtte se volt nyilvánvalóan minden nem működött jól, de jelen pillanatban egyáltalán nem arról szól a történet, hogy a pedagógusok abban teszik érdekelté, hogy ehhez a típusú sokféleséghez alkalmazkodjanak, és ezt a szemléletváltás felé mozduljanak.
Országa már.
Kaposi Ifjúság Segítő Magazinban Ercse Krisztinával és Nahalka Istvánnal azok kezdtünk beszélgetni, hogy lehet-e jó iskolát csinálni. De ez az iskola, ez tulajdonképpen egyrészt elérhető, azt mondta Nahalka István, hogy ma Magyarországon vannak olyan iskolák, amire lehet azt mondani, hogy jó iskola, és ezek konkrétan megnevezhető iskolák. Másrészt pedig nem biztos, hogy egészében jellemző az egész történet, mert sokfajta iskolában tulajdonképpen valahogy nem működnek jól a folyamatok, úgy is lehetne mondani, mindenkinek baja van az iskolával, és sok esetben is azt beszéltük, hogy a legvégén egy csomó tanár meg úgy is éli meg a helyzetét, mintha ki lenne szolgáltatva a különböző nyomásoknak, egyrészt ugye a vele szemben számosztott követelmények, másrészt pedig a gyerekek is behoznak egy csomó megrendelést, amivel nem tud néha mit kezdeni a tanár. Ugye itt hagytuk abban nagyjából.
Igen, szokták mondani, hogy élet ellen nincs orvosság, és hogyha az iskolának ez is egy ilyen nagy közhely, akkor majd hozzuk elő ezt, az életre kell felkészíteni a gyereket. Hát egyébként nem. De akkor azt gondolom, hogy az iskolának is figyelnie kellene az életre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a pedagógusok ki vannak szolgáltatva, akkor én azt gondolom, mert hogy a gyerekek már ezer más forrásból is szereznek tudást, nem csak az iskolából, akkor az iskolának újra kell definiálni a saját helyét a tanulás folyamatában, a gyerek életében. El kell engedni azt, hogy az iskola egy monopól tudásosztó helyzetben van. És azt gondolom, hogy együttműködés kell tanulni. Szóval újra kell gondolni mindent, és együtt kell működni a gyerekkel, együtt kell működni a szülővel, együtt kell működni mindenkivel, és minden olyan szereplővel, aki még a gyerek életében benne van. Hiszen ugye abban maradtunk, hogy a valóban korszerű 21. századi iskola a gyerekre koncentrál.
De erre azt gondolom, hogy a hazai iskolákban vannak már példák is. Igen.
Igen, még ezzel egyetértve tegyem azért azt hozzá, hogy a pedagógiai gyakorlat sokszor megijed bizonyos dolgoktól. Jött a videó, akkor megijed tőlem, a gyerekek állandóan filmeket néznek otthon. Jött a számítógép, még jobban megijed. Jött az okostelefon, még ennél is sokkal jobban megijed, és így tovább. Pedig nem megijedni kellene, és nem harcolni kellene ellene, hanem föl kéne használni. És hát ennek megvannak a módjai, tehát ennek a módszertana kialakult, ezt el kell sajátítani, meg kell tanulni, és alkalmazni kell az iskolában. Nem lehet ez ellen harcolni, nem is kell, hiszen ezek borzasztó jól jönnek. Ha a Facebookot föl lehet használni az oktatásban, akkor miért ne használjuk fel? Már pedig fel lehet használni, lehet olyan csoportokat szervezni, amelyek a tanulást segíthetik, de ez csak egy apró pici kis példa. Tehát, hogyha azt keressük, hogy milyen is ez a jó iskola, akkor ez is hozzátartozik, hogy nem sopánkodik azon, hogy mit hoz a világ, és gyógyszert akar bevenni az életre, hanem egész egyszerűen felhasználja azokat a lehetőségeket, amik ebből adódnak.
Ez nagyon jó, amit mond, de egyébként mindig az az érzésem, hogy van még egy többlet feladatunk, hogy változnak a gyerekek. Tehát mondjuk 3-4 évente, nekem mindig az az alaptapasztalat, 3-4 évente teljesen másfélék ugyanazok a gyerekek. Tehát másféleképpen nőnek fel. Pontosan, amikor megjelentek ezek a technikák, mint a telefon, vagy a mobiltelefon, vagy egyebek, egyszerűen átalakított az egymás közötti viszonyokat is. Tehát most már, hogyha a gyerekek lógnak otthonról, most már azt a taktikát is ki kell találni, hogy nem lehet őket fölhívni, hogyha esetleg meg kell valahogy úszni azt, hogy a szülő ellenőrize őt. Tehát bizonyos szempontból egészen átalakulnak a dolgok. Nekem igen édes bús emlékeim vannak az iskolában, amikor megtaláltak egy pici papírt, ami arról szólt, hogy egy fiú egy lánynak írta egy levelet, hogy egy nagyon romantikus levelet, és egymástól elfogták, és hogy tanár ebbe meggyűjtötte, és az volt írva rá, hogy szeretsz, igen, nem a helyes választ húzd alá. Ma már erre nincs szükség, mert most már a mobilon. Tehát azt mondom, teljesen változunk. És ez nagyon fontos tenni, hogy azt gondolom, hogy a pedagógus szakmának éppen az a legnagyobb értéke az, hogy meg kell tanulnunk igazából rezonálni egymáshoz, és a változásban olvasni, ugye? Valahogy így.
Ebben talán az a legfontosabb, hogy leszokjunk arról, hogy egy ideális gyereket feltételezünk.
Így van.
Van egy képünk arról, hogy milyen gyereket lenne jó tanítani, és mindenáron ilyen gyerekeket akarunk tanítani, miközben a gyerekek olyanok, amilyenek. Meg kell tanulni őket. Tudni kell, hogy milyenek, és igazodni kell hozzá.
Igazából változnak a gyerekek, változik a világ, változott az, amit a tudás keletkezéséről tudunk. Kérdezte, mondta, hogy víziók, és itt egy picikét én reklámoznám, ugye mondtam ilyen szerintem okos dolgokat, ennek a legalább a felét én puskáztam. Pontosan egy ilyen az iskola jövőjéről írt könyvet Radó Péter, az iskola jövője meglepő címmel, és én ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki a jövőről szeretne gondolkozni, és hogy pont azt gondolom az egyik legfontosabb, nagyon sok fontos dolog van benne, az egyik legfontosabb mondat az, hogy vagy gondolat, ami ebben a könyvben benne van, hogy az iskolának meg kell találnia a helyét a gyerek életében, mert hogy, ahogyan ön mondta, mindenhonnan érik hatások a gyereket, és már tekintettel arra, hogy a jelenlegi viszony, az iskola presztízse, sem a bármilyen család, sem a gyerek szemében nem az, amit legalábbis kívánatosnak szeretnénk, szóval, hogy fel kell kötni a gatyát rendesen, és ezen muszáj gondolkozni.
Eszebe jutott egy olyan fogalmaz, a fluid iskola, tehát ez olyan iskola, amit gyakorlatilag folyamatosan nyitott ajtóval működik, amiben közlekednek a dolgok, úgy tetszik is, a tanárnak egészen más a szerepe, az ismeretek között egyfajta értelmező, lefordító, rendszerbe foglaló, egyeztető, egy összehangoló szerepe van, és nem feltétlenül az új ismeretek hordozója. De ugye a mai iskola rendszer alapvetően konstans, az azt jelenti, hogy minden meg statikus, minden tulajdonképpen ugye egy ilyen kvázi professzor is arról, hogy a tanár adja az igazságot, az ismereteket, és az a hiteles, amit tartanak, és ezért aztán áldászháborúk folynak most még a tankönyvek körül is. Meglepően furcsán nézek ezekre a dolgokra, mert tulajdonképpen az a vicces benne, mintha a tankönyvek hordoznák a nagy igazságokat, és ami a tankönyvekben nincs, akkor az a tudás már nincs is. Szóval a gyerekek meg valóban találkoznak a médiumokon keresztül, az interneten keresztül mindennel, amire csak szükségük lehetne, és talán fontosabb lenne, hogy ezekben meg tudjanak eligazodni, nem?
Hát ha víziót akarunk alkotni, akkor az egyik kérdés ebben biztos az, hogy túl tudunk elépni a tankönyvközpontú oktatáson.
Ez az.
Ma erről van szó, a legtöbb pedagógus még csak nem is tantervet tanít, az se lenne valami nagyon jó, hanem tankönyvet tanít. Tehát egy konkrét, és most már csak egyetlen, egy tantárból csak egyetlen tankönyvet vesz a kezébe, és annak a leckéin megy végig egész egyszerűen. Ez persze arra predesztinálja őt, vagy arra szoktatja őt, hogy frontális módon tanítson, elmondja a tananyagot a gyerekeknek, azokat a feladatokat gyakoroltassa be, amik ott vannak a könyvben. A könyv nem tud igazodni a gyerekhez, ott nincs differenciálás, ott nincs a személyes feltételekhez való igazodás természetesen. Tehát ez a tankönyv központú pedagógia, ami nekünk van, ez egy nagy rákfenéje a magyar pedagógiának. Ezt gyorsan el kellene felejteni. Nem úgy, hogy a tankönyveket kidobjuk, ez bonyolult és egy szakmai kérdés, nem mennék bele most részletesen, de az biztos, hogy valami egészen másról kellene szólni a tanulóknak.
Abszolút egyetértek, igen.
Azt is elég régóta, egy elég régi mondás, hogy egy tankönyv abban a pillanatban avul el, amikor elkészül. Tehát ehhez képest valóban azokat belefoglalt és belebetonozott ismereteket egy-ez egyben memoriterként visszavárni nem ugyanaz, amit mi a nyugtanulásról gondolunk, de önnel is szeretnék vitatkozni, szóval a tanárnak a feladata meg a szerepe, szóval én nem hiszem, hogy neki értelmeznie kéne, én azt hiszem.
Segíteni hogy értelmezni, így mondtam.
Hogy azt a tanulási környezetet kellene a gyerekek számára megteremteni, ahol a gyerek elvégezheti ezt a bizonyos értelmezést, és a tudatára ébredhet, és megtanulhatja kontrollálni, megtanulhatja kezelni a saját tanulási folyamatait. Tehát a gyereket egy tanuló lényé, egy tudatos, önreflektív tanuló lényé kell hozzásegíteni. Nem kell neki megmondani, hogy mit hogy kell értelmezni. Egy facilitátori szerep az, ami ilyen
ebben nem vitatkozunk. Én csak azt mondom, hogy értenie is kell, amivel találkozik egy gyerek, és abban a tanárnak elég sok szerepe lehet, hogy ezt megtanulja, megérteni azt, hogy mi történik vele. Tehát az, hogy válik valamilyen adott helyzetben kiszolgáltatottság, használjuk ezt a szót, egy adott helyzetben kiszolgáltatott, vagy pedig az alakítója, az azon múlik, hogy mennyire érti a saját helyzetét bármivel kapcsolatosan. Tehát azért tartom fontosnak, hogy a tanár az a szereplő, aki segít neki megérteni a saját helyzetet.
Nem, ez azért nagyon fontos, hogy ezt most így tisztáztuk, és köszönöm, akkor visszavonom, mert hogy akkor úgy tennék különbséget, hogy egészen napjainkig mondjuk egy történelemtanár esetében az a legfontosabb, hogy teljesen tisztában van-e, tehát bármikor felrázzák Mátyás király, meg a Fekete Sereg, meg az angol polgári forradalom, tehát a szakmai részével, viszont amiről most beszéltünk, hogy a gyerek helyzete, meg az a kontextus, meg az a pedagógiai része, tehát elsősorban itt van a hangsúlyos tolódást, amit én problémásnak érzek, hogy a tantárgyat tanítjuk most, és akkor az a fontos, tehát egy nem feltétlenül a tantár, hogy hozzá is van érteni, de
Nagyon jó a történelem példa, mert egyébként azt kell megérteni, mi most megéljük a történelmi évszámokat élünk meg, és attól függ, hogy milyen szisztémába keveredünk, az a mostani évek, azok lehet, hogy egy oldalon, egyetlen sorba szerepelünk, vagy lehet, hogy egész fejezetet kap, attól függ, hogy milyen szisztémába keveredünk, de számunkra ugyanaz a egyik nap meg a másikra. Tehát hogy válik valami tulajdonképpen történelemé, azt nagyon jól meg lehet tanítani, hogy egyébként ügyesen bánnak ezzel a pedagógusok, hogy mi mindannyian történelmet élhetünk meg, ha azt gondoljuk, sőt, sokszor az a baj, néhány politikus be is akarja magát írni a történelembe, pedig nem kéne. Tehát, bocsánat, csak azt gondolom, hogy önmagában a történelem az rendkívül izgalmas összekapcsolhatóságot teremt a mindennapos élettel, gondolom én, de nem tudom, jól fogom-e föl.
Egy érdekes dolgot szeretnék mondani a történelem tanítással kapcsolatban, hogy talán nem mindenki szokott erre gondolni, vagy csak kevesen gondolnak erre, hogy tulajdonképpen mindenki egy saját történelmet konstruál magában.
Így van.
A tanulók is. Tehát amikor a történelem tanár kiáll a gyerekek elé, és azt hiszi, hogy most ő átadja nekik azokat a történelmi ismereteket, amelyek benne vannak a tankönyvben is, meg ő is rettenetesen megtanulta az egyetemen, és már nagyon sokszor elmondta a gyerekeknek, akkor nem ez történik tulajdonképpen, hanem a gyerek hall valamit, gondolkodik rajta, jó esetben természetesen, és próbálja felépíteni magában azt a történelmet, ami az ő történelme, amit ő gondol a történelemről. Ez szükségképpen így történik. Tehát a modern tanulás elméletek azt mondják, hogy ez kikerülhetetlen, hogy ennek így kell történnie, de nem mindig vesszük figyelembe. Tehát továbbra is azt hisszük, hogy mi tápláljuk bele a gyerekekbe a tudást, pedig valójában soha nem erről volt szó, legalábbis a modern tanulás elméleti elképzelések szerint. Na, ezt is meg kell tanulni. És akkor ehhez hadd kapcsoljam azt, és ez egy kicsit a vízióhoz is hozzátartozik. Szóval itt azért professzióról van szó, mármint a pedagógusok esetében. Iszonyú sok minden tényleg meg lehet tanulni. Hogy ténylegesen lehet-e, az egy jó kérdés, jó-e a pedagógus képzés, ugye ez egy külön műsor lehetne erről beszélni. Tehát, hogy ténylegesen meg lehet-e tanulni, az egy érdekes kérdés, de nem tudunk mit tenni, csak ez a lehetőség, hogy a professziót el kell sajátítani. Van rengeteg olyan ismeret, képesség, készség, stb., ami valóban elsajátítható. Csinálnunk kellene, csináljuk is bizonyos értelemben, de látszik, hogy nem túl nagy hatékonysággal.
Dugjuk be valami újba az újunk, kakaót ígyunk és csókolózzunk, félig háttal a világnak, hogy énból egyszer megkoronázlak. Királynő leszel te, én meg sokba kerülő autó és magazinokba. Riportot adunk, hogy Angliába lakunk a Buckingham portába. Elutazunk ketten Angliába. Szeretni téged olyan, mint egy pontos Angliában, zenésznek dobni a szerelmes számra. Utazni kékes színű metróba, forgatni klippet a te hangodra, aludni el egy kis sarokba, veled csak eltűnni napokra. Elutazunk ketten Angliába. Az igen, London felett azt nézem. Azt az órát megvettük volna, ráírhatnánk a képes lapokra, hogy szétszóródtunk morzsa módra, mielőtt mi összejöttünk volna. Elutazunk ketten Angliába. We'll be right back.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Ercse Krisztinával és Nahalka Istvánnal. Lehet-e jó iskolát címmel elkezdtünk egy érdekes és izgalmas beszélgetés, és tulajdonképpen nem oldottunk meg semmit, mert nem az a dolgunk, de próbáltunk két irányban közelíteni. Egyrészt kerestünk valami víziót, aminek mi nem jutottunk meg a, szerintem a kereteihez se, másrészt próbáltuk valamilyen módon bírálattal illetni az iskolát, vagy tulajdonképpen azt a fajta folyamatot, ami jelenleg iskola helyett van, mert sok esetben egy csomó mozzanat az iskolában, hogy is mondjam, egyrészt követ valami rosszul megmaradt hagyományokat, másrészt pedig tulajdonképpen nem is biztos, hogy bátran vállalja azokat a szerepeket, ami egyébként nagyon nyilvánvaló egy-két iskolában meg is jelentek már ezek a szerepek, ami arról szól, hogy igenis a pedagógusnak alkalmazkodnia kell az adott helyzethez, hogy gyerekek ismeretekkel érkeznek be az iskolába, és ezeket az ismeretekkel együtt kell tulajdonképpen elérni azt a változást, amit fejlesztésnek, tanulásnak, csuda tudja minek hívnak. De amikor erről beszélgetünk, azért mindig az is az eszembe jut, hogy az iskola nem lóg a levegőben, ez a társadalom része. Az a társadalomnak a része, amiben most élünk és csikorgó, nehéz társadalmi viszonyok között vagyunk, és az iskola mennyire képes ennek a társadalmi megrendelésnek megfelelni, vagy mert ugye volt egy olyan értelmezés itt az előtte a szünetben beszéltünk is róla, hogy van olyan megkezdet, és az iskola tulajdonképpen visszaadja a társadalom napi mechanizmusait, tehát legalábbis annyira nem tudja érvényesíteni a tudását az, aki egyébként okos, vagy bizonyként igazságtanságok érik az embereket, meg mindenféle dolog történik az iskolában is, ahogy az életben is. Másrészt pedig ugye lehet az iskolának az a dolga, hogy elérjük azt, hogy olyan változás legyen ebben a társadalomban, ami az embereket szolgálja, és nem egy rossz viszonyokat. Tehát itt tartunk ebben a pillanatban.
Csak az előző időszakunkat foglalnám össze, azért mégiscsak maradtunk valamiben, legalábbis próbáltunk mondani annyit, hogy azért, ami nagyon fontos, és mindenképpen el kellene fogadnunk, hogy a tanulásra kellene fókuszálni az iskolának.
Így van.
Illetve az egyéni tanulási igényeket kiszolgálására lenne szükséges felkészültnek és készségessé válnia. Ahhoz, hogy jó iskola legyen, és pontosan azért, mert hogy az iskola ugye magában a társadalomban beágyazva, nem nagyon elégséges az, hogyha csak az iskola keretén beszélünk a szigorúan véve szakmai dolgokról, hanem valójában el kell engednünk a mostanit. Tehát el kell engednie minden szereplőnek, el kell engednie a pedagógusnak, amit ő gondol a mostani iskoláról és az ő mostani szerepéről és feladatáról, és el kell engednie magának a társadalomnak, az iskola vonatkozásában a szülőknek azt, hogy mit gondol az iskoláról és hogy mit vár az iskolától. Tehát arra is ismerünk számtalan példát, hogy egyes iskolák megpróbáltak innoválni, megpróbáltak reagálni a változásokra, az új szükségletekre, egész egyszerűen korszerű gyerek és ember és életbarátabb módszerekkel dolgozni, és egész egyszerűen szülői ellenállásba ütköztek bele, hogy jó, tehát a legklasszikusabb példa, és azért mondom, mert folyamatosan képes indulatokat gerjeszteni a szöveges értékelés, hogy egy pedagógus, aki szerint el tudja magyarázni, hogy mi az értelme, egy holisztikus megközelítés az a gyerek szempontjából a magához képest, és akkor a szülő véghallgatja, jó, de akkor ez most hányas. Tehát egész egyszerűen, mert nem ismerünk másféle módszereket, amit nem ismerünk, annak nem tudjuk kezelni, nem tudjuk hova tenni, na az viszont lóg a levegőben. Tehát, hogy ez társadalmi szint.